Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Jó reggelt kívánok! Ünneplő gyülekezet keresztény testvéreim, advent 4. vasárnapjának reggelén kezdjük meg Isten tiszteletünket, fennállva maradva énekeljük a 304. dicséretnek az első versét, amely így kezdődik: kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Helyünket elfoglalva, szorgos keresés után a 303. dicséretet énekeljük mindegyik versével: Jöjj népek megváltója! Thank you. ami ünnepi Isten tiszteletünknek megáldása és ige hallgatásunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim az élő Istennek ígéjét, úgy, amiképpen ezt olvasom, a János írása szerinti evangélium első részéből, a 6. verstől kezdődően, még a hosszabb igeszakaszt felolvasom, azt alázatos szívvel leülve hallgassuk. A megnevezett helyről a János evangéliumának első részéből, a 6. verstől így szól hozzánk Istennek ígéje. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták neki, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt, miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarulya szíját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János meglátta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam. Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztellek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Gyertek, imádkozzunk! Hálaadással a szívünkben jövünk eléd ezen a reggelen, kegyelmes Istenünk. Hogy közeledik az ünnep, és szeretnénk mi is ünneplőbe öltöztetni a mi lelkeinket. Köszönjük, hogy ezen a reggelen is ezért magadhoz vonz közel. Köszönjük, hogy igéd és lelked által ma is éltetni akarsz, táplálni akarsz, megeleveníteni akarsz. És köszönjük, hogy ennek élő részesei lehetünk. Szeretnénk felemelni a szívünket, és hozzád imádságban előtted hordozva azokat, akik nem lehetnek itt testben közöttünk, de együtt vannak velünk az ige hallgatásában, otthonaikban vagy az úton, a messze távolban. Kérünk áld meg őket is. És áld meg mindazokat a keresztényeket e hazában, a Kárpát-medencében, akik ebben az órában összegyülekeztek a te nevednek imádására. És szeretnénk fohászkodni ennek a világnak a keresztényeiért, elsősorban az üldözöttekért. Azokért, akik hátratételt, bántalmazást, sőt halált szenvednek ma is azért, mert beléd vetik bizalmukat és hitüket. Ünnepre készülünk. Add azért, hogy készen legyen a mi szívünk az örökkévalónak a befogadására, hogy ne csak ideig valót adjunk és kapjunk, hanem a legfontosabbat, üdvösségünknek szerzőjét, mi mesterünket, Jézus Krisztust ünnepeljük az ünnep középpontjaként, egyedüli értelmeként. Add, hogy ilyen legyen a mi karácsonyunk, ilyen legyen a mi ünneplésünk, és ilyen legyen a mi egész életünk. Add, hogy szolgálhassunk a te nagy neved dicsőségére. Az ő nevében kérünk, aki kisdeddé lett, noha egyenlő volt veled, mennyi édesatyánk, aki engedte, hogy által szegezzék a kezeit, noha ezek alkották az eget, a földet és mindeneket, hogy azoknak, akiket magának választott, üdvösségük és örök életük lehessen. Hallgass meg minket, az ő nevében kérünk. Ámen. Kedves testvérek, fennállva maradva keressük ki az ige hirdetésére készülve a már énekelt 304. dicséretünket, ennek a 6. versét énekeljük, amely így kezdődik, Isten báránya, jövel, mutass szelítséget. Hallgassátok meg testvéreim bizonságtételemnek alapigéit, amelyet Isten szent lelkének segítségül hívásával magyarázni kívánok közöttetek, úgy amiképpen ez megírva található a Lukács írása szerint való evangélium 7. részében a 18. verssel kezdődően, még az igét olvasom és magyarázom, foglaljunk helyet. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hívatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjuk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták, keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjuk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor János követei elmentek, elkezdett beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szél ingatta nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik pompás öltözetben és bőségben élnek, azok a királyi palotákban vannak. Akkor miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom nektek, a prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme elküldöm követemet előtted, aki elkészíti neked az utat. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála. Miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével, a farizósok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa. Kihez hasonlítsam tehát a nemzedék tagjait? Kihez is hasonlók? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és azt kiáltják egymásnak. Furjáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem sírtatok. Mert eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja, de minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége. Azt kérdezném tőled ezen a reggelen, hogy légy szíves, nevezd meg egy új szövetségi szemét, aki köztudomásulag kételkedett, aki csalódott, akinek meghiúsultak a Krisztusba vetett reménységei, kit neveznél meg? Nagy tiszteletű úrra nézek. Tamás, te kire tippelnél? Biztosan vannak vájtfülők, akik azt mondanák közülünk, hogy kérem szépen, ott voltak az emmausi tanítványok is, akik húsvét napján mennek hazafelé, maguk között vitatkoznak, maguk között tanakodnak, nyilvánvalóan csalódottak, reményvesztettek, és ugye nem felismerve, hogy kicsatlakozik hozzájuk, így panaszkodnak neki, hogy pedig mi azt hittük, hogy majd ő lesz az, aki helyreállítja Izraelnek a királyságát. Biztos vagyok benne, hogyha azt kérdeznék tőled, hogy nevezd meg egy új szövetségi szemét, aki kételkedett, talán senki nem lenne közülünk, aki azt mondaná, ha keresztelő János. Pedig elhangzik egy kérdés, amelyet tolmácsokon keresztül, követeken keresztül, a tanítványain keresztül tesz fel Jézusnak. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Miért nem maga teszi fel ezt a kérdést? Nincsenek beszélő viszonyban? Nincsenek ugyanazon az oldalon? Máté evangélista az, aki amikor hasonlóképpen beszámol erről az üzenetváltásról, hozzáteszi ehhez a beszámolóhoz, hogy János ekkor már börtönben van. Már nem szabad. Már nem oda megy, ahova akar. Keresztelő Jánosról azt mondta valaki, hogy olyan ő, mint egy kapu. Megkerülhetetlen, akár még evangéliumban Jézusról szóló történetekhez érkezünk, megkerülhetetlenül beleütközünk a személyébe, rajta keresztül lépünk be az új szövetségbe. Valami elképesztő alakja az új szövetségnek. Gondolj bele, olyan ő, mint annak idején Sámuel volt az ószövetség időkben. Mielőtt Isten beszélne Sámuelhez, azt mondja az ige, hogy nagyon-nagyon hosszú ideje Istennek semmilyen kijelentése nem volt, nagyon hosszú ideje nem volt látomás. Az emberek nem hallottak Istenről, Istentől. Az utolsó próféta, Malakiás az, aki a könyvének a leges legvégén beszél arról, hogy eljön majd az útkészítő, az új illés, mielőtt megjelenik a felkent, a kiválasztott. Nos, keresztelő János ez az útkészítő, az előfutár, úgy is nevezhetjük őt, hogy az utolsó igazi próféta. Igazi próféta, mert a sorsa is az. Hogy is mondja Jézus? Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölött prófétáidat. Biztos vagyok benne, hogy nem azért vagyunk ilyen szép számban, mert ne élted volna át azt az élményt, hogy hallasz egy ige hirdetést, és sziklaszilárd a meggyőződés benned, hogy te hozzád Isten lelke által az ő beszéde szólt. Emberi szavakat hallasz természetesen ezek a hordozók, de kristálytiszta a meggyőződés benned, hogy Isten beszélt veled. Ma is ezzel az igénnyel vagyunk természetesen együtt, azzal, hogy Isten ma is alakítani akar, ma is formálni akar, erősíteni, vigasztalni, hiszen különböző élményekkel vagyunk itt együtt. Képzeld el, milyen lehetett keresztelő Jánost hallgatni. Azt tudjuk az írásokból, hogy nem ő megy az emberek után, hanem felkerekedik Jeruzsálem, egész Judea, vagy egész tartomány és a Jordánnak a vidéke, hiszen azon a környéken szolgál a Jordán vizében keresztelve a pusztaságban, és mennek hozzá az emberek. Hiszen olyas valamit tapasztalnak, ami évszázadok óta nem történt meg, amiről talán csak a szüleiktől vagy nagyszüleiktől hallottak azok is a ő felmenőken keresztül, hogy van egy ember, aki által Isten hatalmasan beszél. Pedig amit mond, az egyáltalán nem olyan, amire azt mondta Pál apostol, hogy hát az emberek olyanok, mint a kutyák, hogy azokra felé fordítják a fülüket, ahol ilyen kedves dolgokat hallanak. Amit János mond, az nem volt kedves. Kőkemény, igehirdető, sziklaszilárd jellem. És azt mondja, hogy térjetek meg, változtassátok meg a ti utaitokat, ami annyit jelent, hogy rossz irányba haladnak a ti életeteknek a vonalai. Térjetek meg, rendezzétek Istennel a dolgaitokat, mert az ő ítélete közel. Ez az egyszerű üzenet, ami által megtérésre hív, és nem elképesztő dolog, hogy egy egész ország mozdul meg, hogy hallgathassa őt. És megtörténik a csoda, hogy noha van egy ilyen szeretetlennek tűnő, de mégis kristálytiszta és igaz igehirdetés, az emberek megbánják a bűneiket. Elhagyják a bűnös útjaikat. Megkeresztelkednek a bűnök bocsánatára. Vízzel. Kristálytiszta ige, ahol az ige hirdetője nem mérlegli a következményeket, aki megmondja az igazat mindenkinek a személyébe, független attól, hogy reálnézve mi lesz annak a következménye. Ezért is van börtönben. Megmondja Heródesnek, hogy féltestvéred feleségével élsz, ez házasságtörés. Milyen döbbenetes dolog, hogy mégis az, aki börtönbe vetette, gyakran elment hozzá, hogy beszélgessen vele, mert az, amit hallott, az szívesen hallgatta, még akkor is, hogyha személy szerint neki ez kényelmet. Ugye senki nincsen ma itt közöttünk azzal a lelkülettel, azzal a hozzáállással, hogy jaj, de jó megmondta, összes többi hallgassa meg, rám nem annyira vonatkozik. Ugye nem így vagyunk együtt. Pedig de nem szívesen hallgatjuk, amikor valakik azt mondják, hogy szállj magadba egy kicsit. Hogy rendezgesd a belső lelki dolgaidat. Különösképpen, hogyha ünnepre készülöd, a rendrakás, a tisztogatás egy picit belülről is történjen meg. Mert így van értelme ünnepelni. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Nincs itt semmiféle előtörténet. Nyilvánvaló lenne, hogyha most hallana először János Jézusról, talán egy ilyen kérdés indokolt lenne, de hát annyi mindent tudunk, ami ennek a cáfolata. Tudjuk, hogy János Szentlélekkel teljes, megáldott férfiú volt, már az anya méhtől kezdve. Ó, annyira szeretem azokat a keresztelő János ábrázolásokat, amikor egy ilyen aggasztján keresztelő János. Mária és Erzsébet keresztelő Jánosnak az anyja, Zakariás pap felesége, rokonok. És amikor már Mária áldott állapotban megy látogatóba, azt mondja az ige, hogy a lélek által köszönti őt Erzsébet, hogy áldott vagy te az asszonya között, és a magzat keresztelő János újjongott az ő méhében. Egy fél év lehetett talán köztük, ő is egy fiatal ember. De hogy megütköznénk rajta, ha ma találkoznánk vele? Jézus beszél róla ebben az ige szakaszban, ezeket a kérdéseket teszi fel az őt hallgatóknak. Nyilvánvaló, hogy mindannyian látták, hallották, ismerték keresztelő Jánost. Visszalapozzunk. Azt mondja, hogy miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nátszálat látni? Hát Jánosról sok mindent lehet mondani, azt nem, hogy szélingatta volt. Ez egy olyan emberről szólna, aki úgy úszik az árral. Aki mindig a többségnek a véleményét vallja, hogy népszerű legyen. De aki nem áll ki következetesen valamiért. Ugye miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hát, hogyha bejönne a kis tevesző ruhájába János közénk, mondjuk egy sáskát majszolgatva, ugye nem sóskát mondtam, sáskát, lehet, hogy sokan közülünk azt mondják, hogy jaj, csak ide ne üljön mellénk. Furcsa jelenség. De igaz ember. Akkor miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva, íme, elküldöm követemet előtted, aki elkészíti neked az utat. A következő versről majd még később szólunk. Itt van ez az előtörténet. János ismeri Jézust. Miket hallunk? A saját bizonyságtétele az, hogy láthatta Isten lelkét megnyugodni rajta. Hallhatta mennyi szózatot, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. János az, aki rámutat Jézusra. És azt mondja, íme, az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűnét. Az örök keresztényi magatartásnak a megfogalmazója, aki azt mondja, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alászállanom. János az, aki azt mondja, hogy aki utánam jön, annak a sarúja szíját sem vagyok méltó megoldani. János az, aki csodálkozik, amikor Jézus hozzájön, hogy keresztelje meg, hogy nekem lenne szükségem arra, hogy te keresztelj meg engem. Hiszen azt hirdetem, hogy én csak vízzel keresztelek, de majd te szent lélekkel és tűzzel. Minden egyes szavában nyilvánvaló, hogy tudja, kicsoda Jézus. És mégis jön a kérdés, te vagy-e az eljövendő? Vagy mást várjunk? Talán a börtön van rá ilyen hatással, talán elbizonytalanodott a hitében? Nem, hiszen azt mondja, hogy mást várjunk, vagyis még mindig vár, még mindig készül. Noha maga az ő szolgálatát, a rábízottakat már elvégezte. Hogyan kételkedhet? Nézzük meg egy kicsit közelebbről azt, és itt a végére megyünk az igének, amiről Jézus beszél. Kihez hasonlítsam ennek a nemzedéknek a tagjait, kihez is hasonlók? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és azt kiáltják egymásnak, furjáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem sírtatok. És meg is mondja a magyarázatot. Azt mondja, eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. A két véglet. Jön egy kőkemény igéhirdető. De azok, akik nem hiszik el az ő üzenetét, nyilván valami kifogás kell találjanak ellene, azt mondják, ördög van benne. És azt mondja, eljött az emberfia, így Jézus nyilvánvalóan magáról beszél, aki eszik és iszik, vagyis asztal közösséget vállal a bűnösökkel, és azt mondják rá, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. Vagyis ennek a nemzedéknek senki sem felel meg. Ennek a nemzedéknek senki sem. Jöhetne bárki, bármilyen üzenettel, találnak benne kifogást. Vannak közöttünk teológusok. Úgy értesültem, hogy még a pápai teológián vagy Sárospatakon is hallgatják az itt elhangzó igéhirdetéseket. Nem minthogyha azt merném mondani, hogy tegyünk egyenlőség jelet magunk között és e között a szent férfiak között, de azért hadd mondjam és hadd helyezzem a leendő igéhirdetők szívére, hogy soha nem lehetsz annyira lelkiismeretesen felkészült, soha nem könyöröghetsz annyira az igehirdetésnek az áldásaért, hogy valahol valaki kifogást ne találjon benne. Ahogyan lelkészként nem tehetsz olyat, hogy valaki valahol ne találjon kifogást benne. Egy ilyen hivatásra hivattattál, ami ezzel jár. Hadd kanyarodjak oda-vissza, hogy János börtönben van. Hogyan engedheti ezt Isten? Hogy egy ilyen szent és igaz, fedhetetlen ember, aki megalkulást nem tűrően, tántoríthatatlanul hirdette az ő akaratát és betöltötte a küldetését, börtönben szenvedjen. Sőt, ismerve az ő sorsát, az, hogy hogyan végezte, ahogyan mondtam, próféta sors az övé, megkérdezhetjük azt is, hogyan engedte azt Isten. Kimondhatjuk minden köntörfalazás nélkül, hogy egy rimának a kedvéért és az ő cselszövésével feláldoztatik egy szent és igaz ember. Hol volt Isten? Miért nem szabadította őt ki a börtönből? Hol volt Isten? Tudjátok, 15 esztendővel ezelőtt, amikor az Egyesült Államokban azok a terrortámadások történtek, akkor egyik napról a másikra a sok hatásnak a következtében úgy elcsendesedett az az ország. Hirtelen megteltek a templomok. Aki soha nem volt templomban, még az is elment, hogy halljon valami bátorítást, valami vigasztalót. Aztán elnémultak a televíziókon azok a itthon talán csak a Schröder Klubhoz hasonlíthatnám ilyen viccelődős műsorok, mert mindenki úgy érezte, hogy ha nem is bűn, de illetlenség ilyenkor hahotázni és nevetni. És ezt hallottad, ezt a kérdést mindenhol, hogyan engedhette ezt meg Isten? Feltették ezt a kérdést a híres evangelizátor Billy Graham lányának, Ann Grahamnek is, a CBS-nek egy reggeli műsorában ő is egy nagyon őszinte választ fogalmazott meg. Azt mondja, hogy mi éveken keresztül azt követeltük Istentől, hogy távozzon a mi iskoláinkból, távozzon a mi közéletünkből, a kormányzatunkból, a mi életünkből. És Isten, mint egy udvarias úriember, szépen lassan kihátrált. Akkor hogyan kérhetjük azt tőle, hogy az ő áldással legyen rajtunk, hogy óvjon és oltalmazzon minket, amikor minden egyes nap azt mondjuk neki, hogy hagyjon már végre békén minket. Ugye ott van ebben a kérdésben, hogy hogyan engedheti Isten a szemrehányás. Hogyan engedheti Isten, hogy ide jusson keresztelő János. És hogyan tehet fel egy ilyen kérdést, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Itt érkezünk el tulajdonképpen a lényeghez. Te vagy az eljövendő, aki pontosan tudta és ismerte, hogy kihez küldi a követeket, teszi fel ezt a kérdést. Ugyanis csalódott. Jézusban. Nem egy döbbenetes dolog ez? Kaptál ma ajándékot, biztos, aminek nem örültél. Jé, ajándék, jaj, de jó. Nyissuk ki. Ajá, nem ilyen lovat akartam. Ajándékot kaptál. Valaki gondolt rád, szeretettel. És te nem örülsz neki. Mindenki, aki annak a generációnak lehetett a tagja, aki szemtanúja lehetett Jézus csodáinak, kapott egy kibeszélhetetlen ajándékot. Menjünk vissza egy János igehirdetéshez, hogy megértsük, hogy Jánosnak mi a baja Jézussal. Inkább fejből. Kimennek hozzá a farizeusok. János egész egyszerűen annyit mond nekik, hogy viper a fajzatok. Sokáig maradnál egy olyan templomban, ahol így neveznének? Nem biztos. Ezért mondtam, hogy János kőkemény. Azt mondja, a szórólapátja annak, aki mögöttem jön, azt mondja majd, nem tud, aki nem esetleg ezzel a képpel nem teljesen van tisztában, a szórólapát úgy működött, hogy amikor betakarítás volt, még együtt volt a szenny, az értékes maggal. Feldobták a levegőbe, és ugye a nehezebb mag az visszahullott, a könnyű pejve az pedig a szél elfújta. Így különböztették meg, vagy így válogatták ki könnyen az értékeset az értéktelennől. Azt mondja János, hogy ez van közel, ez jön. Olyat is mond, hogy a fejszének, vagy a fejsze már a fa gyökerére vetetett, ami egyértelmű utalás arra, hogy itt valami döbbenetes közeledik, valami ítélet közeledik. Azt mondja ezzel János, hogy azt hiszitek, hogy én vagyok kemény? Én vagyok kérelhetetlen? Hát várjátok meg azt, amíg majd az jön, aki utánam közeledik. És megjelenik Jézus. És elkezdi a szolgálatait. És akkor jönnek a hírek a börtönben lévő Jánoshoz, hogy ez a Jézus, ez nem ítéletet hirdet, nem a bosszúállás jelenik meg Istennel, nem erővel és hatalommal cselekszik abban az értelemben, hogy büntet, hanem gyógyít, hogy életeket állít helyre, és hogy hirdeti az evangéliumot, a bűnbocsánatot. És János nem ilyen messiást várt. Ez is egy üzenet számunkra ebben az adventben, ebben az ünnepváró időszakban, amikor készítjük belül is, kívül is a mi testünket, lelkünket, hajlékainkat, otthonainkat, hogy tudd, hogy kit vársz, hogy ne érjen csalódás. Ugye milyen döbbenetes dolog, hogy még János is csalódhatott Jézusban, mert nem ilyen messiást vár. És az ő nagyon finom, kedves megdorgálása ugyanaz, mint az emmausi tanítványoké valahol. Reájuk vonatkozva azt mondja az ige, hogy, hogy milyen restati szívetek elhinni mindazt, amit Isten kijelentett a proféták által. És azt mondja, Mózestől kezdve a profétákon át, elmagyarázta az írásokat nekik, hogy neki mit kellett elszenvednie. Jánosnak is egy nagyon tiszta, szelíd, de egyértelmű üzenetet küld azzal, hogy azt mondja, menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok meg neki, hogy igen, a vakok látnak, a leprások megtisztultak. Ezek azok a dolgok, amelyeket Ézsaiás írt meg, és amelyet egyedül a messiás cselekedhetett meg. Hogy ezek azok a jelek, amelyik magukért beszélnek, hogy ki vagyok én, és oda teszi a végén, boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Milyen döbbenetes dolog az, hogy amikor nekünk kételjeink vannak, Amikor valamiben elbizonytalanulunk, azt látjuk egymás után az igében, hogy Jézus is mindig az íráshoz megy vissza. És sokszor olyan igékre hívja fel a figyelmet, amit ismerünk, amit olvastunk már, vagy hallottunk már, de igazából vagy nem értettük meg, vagy nem vettük komolyan. És Jézus ma is azt üzeni számunkra, hogy ha van benned valami vád, ha van benned valami kételj, menj, és kutasd az írásokat. Én kívánok ennek a gyülekezetnek, a gyülekezet minden egyes tagjának olyan ünnepet, ezután az illő felkészülés után, amelynek a középpontjában ez a Jézus áll. A testélet ége, aki által minden lett, aki nélkül semmi sem lett, aki nem csak ennek az ünnepnek ad értelmet, hanem értelmet ad az életnek, a szolgálatnak. És noha történnek az életünkben sajnos nagyon szomorú dolgok, ugye nem szépíti a dolgokat az ige, hogy bizony Isten gyermekeivel is történnek iszonyatos dolgok. Gondolj csak arra háromra, Dániel könyvéből, Sadrak, Mésák és Abednégó, akik nem borulnak le Nabukodonozor bárvány előtt, és azt mondják, hogy van nekünk Istenünk, aki kimenthet az izzó kemencéből, de ha nem tenné is, mi a bálvány előtt le nem borulunk. Hát ebben a világban aztán van ezekből a bálványokból jó néhány. Sikerült ezt az ünnepet is valami ilyesmivé tenni. Ha nem az van a középpontjában, akiről szól. Én kívánok nektek ilyen ige szerinti, Isten szerinti, Jézus Krisztus dicsőítő karácsonyt, kívánok ilyen ünneplést. Amen. Hát ezért meg fognak kövezni a testvérek, ráfelelő éneket fogunk énekelni. A 304. dicséretet keressük ki, és ennek az 5. versét énekeljük. Az illés lelkével ruház fel engem is, mert olyan szép.
Köszönjük neked, kegyelmes Istenünk, a
a közöttünk elhangzó igét. Köszönjük, hogy ez a mi lábainknak szövétneke, amely eligazít a mi jártunkban, keltünkben, életünk során. Köszönjük, hogy lelked az, aki bennünk él, aki a mi életünket vezérli, és a mi lelkünket újjászüli. Azért imádkozunk, hogy egyen-egyenként tapasztalhassuk meg ezt a megelevenítést, ezt a felülről való születést. Könyörgünk, hogy méltass bennünket ebben. Áld meg a mi további felkészülésünket. Áld meg gyülekezetünk kórusának ma esti szolgálatát. Add, hogy az ének és a zene gyönyörködtessen, és ezek is Krisztushoz vezessenek életeket. Áld meg mindazoknak a szolgálatát, akik ennek a gyülekezetnek akármilyen kicsiny részében is, de teherhordozói, szolgálattevői. Áld meg a mi ünnepi istentiszteleteinket, alkalmainkat, az úrvacsora vételeinket. És könyörgünk ismét a te egyházadért, hogy legyen tanúságtévő, győzedelmes, Krisztusra mutató, téged dicsőítő. Annak a nevében kérünk, hogy hallgass meg minket, aki így tanított minket imádkozni. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet. Szeretettel hirdetem az adakozásnak a lehetőségét. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem az iratterjesztésnek a szolgálatát, ahol megvásárolható a Reformátusok lapja. Az iratterjesztésben találhatjuk meg a sok karácsonyi értékes ajándéknak is a megvásárlási lehetőségét. Többek között kapható kórusunknak és zenekarunknak a CD-i is. Nem tudom, a kinti árusítás az még folyik, istentisztelet után is. Hát akkor ott lehet látni, hogy milyen szép portékák kaphatóak. Javasoltam nekik, hogy ezt csinálják nyáron, akkor nem kell fagyoskodni, de azt mondták, az valahogy nem olyan snasz. Ők szeretik ezt a ideget. Ma este 6 órakor gyülekezetünk kórusának karácsonyi koncertje lesz itt a templomban. Szeretettel hívogatunk mindenkit erre a gyönyörű alkalomra. Kérem, hogy készüljünk erre. Azt hiszem, hogy megérdemli minden egyes kórustag, a kórusvezetői azt, hogy egy picit észrevételezzük azt, hogy mennyi munka van egy-egy ilyen kórus szolgálatában, hogy így lezavarnak itt egy kis órás koncertet, de hány óra és hány napnyi készülődés van emögött, hogy hetente összegyűlnek és rendszeresen gyakorolnak. Nagyon szépen köszönjük előre is a szolgálatukat, és Isten áldja őket azért, hogy ennyi energiát fektetnek be saját szabadidejükből. Nagyon sértő, hogy ilyet mondani? Jó, rendben, köszönöm. Miután minden rétegcsoportunk, férfiak, nők és ifjak, a 4 összevont ifjúsági csoport, a FIFA, a hittanos gyermekek, majd ma este a kórusé is megvolt, az önálló záróünnep így egyes csoportokban meg lett tartva, így ebben az évben már külön órákat nem tartunk a hétköznapokon, mindenkinek kívánunk nyugodalmas óesztendőt ezzel. Jövő vasárnap, december 25-én, karácsony első napján, istentiszteletet tartunk úrvacsoraosztással délelőtt 10 órakor, majd 26-án, az ünnep második napján, hétfőn, ugyanígy 10 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet. Ezekre az ünnepi alkalmakra is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. gyülekezetünknek a lelkipásztora, ma Kiskunlacházán prédikál, ezért nincsen jelen közöttünk. Hát utólag, de hát kívánunk az ő szolgálatára is mindenféle áldást, és jó étvágyat majd az ebédhez, amit ott költenek el. Van-e még más hirdetni való, gondok úr? Remélem, nem felejtettünk el semmit. Az Úr legyen és maradjon a gyülekezetnek őriző pásztora. Szeretettel hirdetem, hogy a záró énekünk után majd énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Kérem, keressük ki záró énekünket, a már énekelt 304. dicséretnek az utolsó két versét, a 8. és 9. verseket énekeljük. Benned az Úr temploma általa készüljön, végezetül pedig fogadjuk az áldást. A kegyelem legyen mindazokkal, akik soha el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.